Francin letette a neonfésűt, a kis kofferben lévő szerkezeteket betakarta a kis plüsttakaróval, a bácsi ordítása felé nézett, és azt mondta. Ezek a fulgurációs áramok mindjárt elsőre erőt öntöttek belém. Ezzel feltette a koffert a szekrény tetejére, aztán megrántottam a fogantyút, erre felszaladt a roletta, a porcelán fogantyú a fogamnak koccant, a gyümölcsösen át láttam a sárgás szürke malátázót. Egy munkás, egy aszaló ment föl a lépcsőn az első emeletre, hasas lámpával a kezében, aztán eltűnt. Aztán egy emelettel feljebb megint előbukkant a lámpa. Megint eltűnt és előbukkant. Lépcsőfokonként emelkedett. Mintha magától járná az esti serfőzdét egy lépcsőn mászó magányos lámpa. Aztán eltűnt a lámpa, de újra felbukkant, és ablakról ablakra haladt azon a kis fedett átjárón, amely a malátázót kötötte össze a főzőházzal. De ki járt ott csak úgy át a botában? Ki vitt ott lámpát csak azért, hogy olyan legyen, mintha a lámpa magától menne fölfelé a malátázóban meg a főzőházban? Álltam az ablaknál, és mint egy vadász, úgy vártam a dámvadat, melynek ki kellett jönnie elém az írtásra. És sejtésemre megremegtem. Most a lámpa egészen a hűtőkádaknál jelent meg, már pedig ott ilyenkor nem jár senki. Ott, ahol akkora medence áll, mint egy jéghokipálya, az a tartály, amelyben egy egész főzett sör hűl, fickó sör. És most ott megy a lámpa, az a lámpa, mely mintha tudná, hogy nézem, az a csakis én miattam odavitt lámpa. A hűtőház 10 nagy 4 méteres ablaka ki van takarva résnyire nyitott zsalugátterekkel, mint az ablaktáblák Olaszországban meg Spanyolországban. A lámpa meg csak megy. Megy! Időnként megszakítja az a 100 meg 100 zsalugáter lét. Egy égő lámpa csíkokra szabdalt mozgása. Most megállt. Láttam, hogy kinyílt a zsalugáteres ablak. Valaki a lámpával kiment a jéghombár tetejére, amely alatt egy 4 emelet magas jéghegy van. 1200 fuvar befagyott folyó, 26 fuvar jégfedél, amit fuvaronként szór felülről a jéghombárba egy vödrös lift. Egy jéghombár, melyet felül 1/2 méteres homok és folyami kavicsréteg véd. Tavasztól őszig kövirózsa nyílik rajta, 100 000-nyi kövirózsa zöld mohapárnák között. És most egy hasas lámpa állott, amelyet a sörgyári munkások közül vitt oda valaki, egy maláta asszaló. Kinyitottam az ablakot. Kellemes férfi hangot hallottam fentről, mintha az az égő lámpa énekelne. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, aranyos szép kis cicám már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. A kamrából felharsant Francin kiáltása.
Az Istenért, Joska, hagyd abba!
Lassan kimentem a szobából. Nem is néztem meg, hogyan huny ki az elektromos áram, mint az a szerelem, amely a vízbe veszett. Francin már lámpát gyújtott, kimentem a folyosóra, ott ült Francin a sámlin, kezét a mellére szorítva igyekezett lelkére beszélni a bácsinak, hogy mindent hagyjon már abba, és ha már egyszer itt van, akkor olvasson, járjon templomba, moziba, de legyen a házban csend és nyugalom. Francin fel akart állni, de valahogy nem ment. Még egyszer megpróbálta, de össze volt nőve a székkel. A számhoz kaptam ilyettembe, mert tudtam, hogy Francin beleült a Schuster csirizes dobozba. Pepin le volt törve. Úgy szerette volna megjavítani az öccse összes cipőit. Annyit mesélt erről, mert jobban szerette az öccsét mindenél, amit csak valaha is szeretett ezen a világon. Francin minden erejét összeszedve fel akart kelni, de nem tudott elszakadni a széktől. Lehajolt és elvágódott. Ott feküdt a padlón, és vele együtt a szék is. Megijedtem. Megpróbáltam elrántani róla Francin, de a cipészurok... Mi szerint csiriz úgy odaragasztotta, hogy olyan volt, mint egy ledöntött ülő Krisztus szobor. Pepin bácsi a vállánál fogva húzta Francint, megpróbáltam Francin mögé feküdni, és az ellenkező irányból húzni a széket, de úgy látszott, hogy előbb szakítjuk szét a férjünket, respektíve öcsénket, mintsem kihúzhatnánk a slamasztikából. Felkeltem, és a hajam felemelt valamit. Kézbe vettem a hajamat, bevontattam az ölembe, és láttam, hogy ez meg a másik cipészszurkos, azaz csirizes dobozba ragadt bele. Fogtam egy ollót, és levágtam a dobozt a hajam végével együtt, mint a szicíliai aranybulla, úgy hevert most ott a doboz a hajam pórázára kötve. Francin, látva, mi történt a hajammal, felágaskodott, mint a ló, s a hasadó szövet gyönyörű hangja horkant végig a kamrán. Francin kiperdült, és megint ott állt egészséges és vad, szikrázó haraggal szemében. Egymás után vette kezébe a kaptafákat, tégelyeket, faszeges dobozokat. A Pepin bácsi meg, azt hittem, erre a látványra minimum a szíve szakad meg, de Pepin lelkesen adogatott az öccse kezében minden éghetőt, Francin pedig egyre növekvő megkönnyebbüléssel szórt be mindent a sparheltba. A Schuster csiriz olyan vadul kapott lángra, hogy felemelgette a karikákat. A csövek pedig egész a kéményig szürcsölték fel a lángot, a csaknem 2 méteres lángot, mely oly hosszú, mint a hajam. Pepin bácsi legszívesebben a csíráztató szérű mögött üldögélt. Az egyik oldalról a gyümölcsöstől takarva, a másikról a kéménytől. A kéménynél különböző nagyságú tölgyfadongák leledzettek. Abból készültek a hordók a kádárműhelyben, a szükségletnek megfelelően negyedhektósok, továbbá félhektósok, hektósok és 2 hektósok, avagy duplások, valamint nagy 50 hektoliteres és 100 hektoliteres hordók, amilyenekben egész főzett sörök voltak letéve az erjesztő kamrákban meg a pincékben. Azok a hordók, amelyekben ért a sör közönséges sörnek vagy ászok sörnek. Pepin bácsi, ha már egyszer nem cipészkedhetett, talált itt magának egy fütyköst, és azzal járta a csiráztatókat. Parád és marsokat, szuronyrohamokat gyakorolt. Francin kérte tartsam szemmel a bácsit, hogy ne ordítozzon annyit.
Jó, hogy jön, sógorasszony,
mondta Pepin.
A Francin az egy cihopata, egy idegbajos, Batista úr könyvecskéje szerint langyos vízzel kéne mosnia a nemi szervét, vagy jó levegőn tartózkodnia, de ha már itt van, akkor iskolázás lesz, avagy Schulbildung, mert én nekem csupa jelesen volt kitüntetéseim, nem mindannak a hülye hanáknak, aki a szemlén kilépett, és azt mondja a von Wucherer ezredesnek, gazduram, kend itt marad a rexum linksumjaival, én meg megyek haza, én katona nem leszek. Az ezredes meg ráordított a sarzsira, miféle kolerát tartanak itten?
A Pepinkét.
Egy szart! Engem mindenki elé példaképű állítottak, és talán ismert engem a Wucherer ezredes? Hát emlékezhet több ezer fickóra? Egyszer a lányokhoz ment, 2 hülye baka megállította a kocsit, hogy beleüljenek, hát látják, hogy a von Wucherer terpeszkedik benne, a bakák szalutáltak, azt mondja szelíden a von Wucherer, hát hová, hová, kis katonák? Azok meg szabadságolásra, mondja a von Wucherer, ha valaki szabadságolásra megy, ahol urlaubzeny kell, hát hol van? A bakák a zsebükbe kezdtek kotorászni, a von Wucherer meg megkérdezi az egyiktől, hogy hívják? Simsa, azt mondja. Kérdi a von Wucherer a másiktól, hát magát hogy hívják? Simsa, mondja a másik. Akkor az a baka, aki azt mondta, Simsának hívják, futásnak eredt a földeken át erre a von Wucherer vezényet, hogy Simsa zofort idehozni a Simsát. Csak hogy a Simsa elszaladt a Simsával. A von Wucherer ezredes megfordult a kocsival, és hajtotta visszafele a csődört a kaszárnyába, és kérdezte mindjárt, melyik szakaszban van a Simsa meg a Simsa. A lajstromokban nem volt se Simsa, se Simsa, akkor a von Wucherer ezredes, aki azt mondta, hogy az ő emlékező tehetsége olyan, mint a fényképezőgép, sorakozót csinált a kaszárnyába, és végigjárta a katonákat, mindegyiknek az álla alá nyúlt, és közelről a szemébe nézett, mintha meg akarná puszíni. 2 napig csinálta, de nem ismerte fő se azt, amíg Simsának mondta magát, se azt, amíg Simsának. Hát hogy emlékezhetne egy ilyen ezredes a Pepinkére?
Sst! Délután ülésezik az igazgató tanács.
Ha már igaz, de most megtanítom rá, hány alkatrésze van a stucninak.
Fogta a bácsi a fütyköst, amellyel gyakorolt, Óvatosan és szakértő módjára vette kézbe, mintha igazi katonai puska volna. Mutogatott, és sorban megnevezte rajta az összes alkatrészeket.
Szóval ez itt egy kolbensú, avagy tusaborító, és ez meg egy úgynevezett mündung, miszerint torkolat.
Vidék!
Szart! Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? A torkolat vidék az egy delta, ez meg egy mündung, avagy torkolat. Na, hát ha ezt a brrcul zupásnak mondta volna, hát az úgy behúz magának, hogy belesárgul.
A gyümölcsösen túlról hallatszott, amint dühösen bevágják az iroda ablakát. A könyvelésből fehéringben kirohant Francin. Láttam, hogy fut a magas fűben, hogy kerüli ki a faágakat. Szép látvány volt a rohanó férfi, amint nyújtott lábbal ugrál át az akadályokon, a másik lábát csak nem vízszintesen tartva érinti a füvet, és hol az egyik, hol a másik lábával ismétli ezt az egészen gyönyörű fűcsomócskák fölött átúszó mozgást. Hogy odaért hozzánk, láttam, hogy ujjai közt egy hármas számú redisztollat szorongat. Mit műveltek már megint ti ulánusok? Háborúsdit játszunk, feleltem. Játszatok, amit akartok, csak csöndben! A könyvelő kisasszony kirocsolt egy egész üveg tintát, kiabált halkan Francin. Szóval, hol játszunk? Ahol akartok, bászatok föl, mit tudom én, a kéménybe, csak ne lehessen hallani a hangotokat. Az egész újságon végigöntötte a tintát. Kiabált Francin, fehér ingúja gumival volt összefogva a könyökén. Most visszafordult, de már nem futott, gázolt a magas fűben. Néztem utána, hátrafordult, belepuszítam a tenyerembe, és mint egy pihét, utána fújtam a csókot.
A kéményre?
Csodálkozott Pepin. A kéményre? Feleltem. Francin eltűnt az ágak mögött. Fehér Inge most bement az irodába.
Hát akkor direkción!
Kiáltott Pepin bácsi, s felhágott az első kampóra, majd meggondolta magát, leugrott és azt mondta.
Csak ön után!
És az, amiről első serfőzdei napom óta álmodozom, hogy legyen erőm fölmászni a sörgyár kéményére, az ott merett és emelkedett előttem. Lehajtottam a fejem, és megfogtam az első kampót. A perspektíva az égbe enyészett fölöttem az egyre kisebbedő és kisebbedő kampók mentén. A 60 méteres torony a rövidülésben egy felfelé szegezett, súlyos ágyúra hasonlított. Ami engem csábított, az a lobogó zöld trikó volt, amelyet a villámhárítóra kötött valaki, és míg odalent enyhe szellő fújdogált, a zöld trikó harsogva lobogott, és a nyitott ablakig hallottam, hogy a zöld trikó egy dörgő vaslemez hangját hallatja. És megragadtam az első kampót, az egyik kezemet szabaddá téve, kibontottam a hajamat összefogó zöld masnit, és húzózkodtam gyorsan fölfele. A lábaim, mint két összekapcsolt tengely, egy ritmusba lendültek. A kémény közepén éreztem meg az áramló levegő első ellenállását. A hajam, mint a vitorla dagadt, szinte elében vágott. Hirtelen teljes egészemben az én kibomlott hajamban találtam magam, mint a zene terjedt szét körülöttem. Többször ráterült a kampóra. Vigyáznom kellett, és lassabban dolgoznom a lábaimmal, mert belebelegázoltam a saját hajamba. Ha itt volna Bogya, az tartaná a hajamat. Angyallá változna, és röpködve vigyázna, nehogy a drótok meg rácsok közé kerüljön a hajam. Egy kicsit a biciklizésre hasonlított ez az én kéménymászásom. Vártam egy pillanatig. A szél mintha elhatározta volna, hogy most kiélvezi a hajamat. Felemelte, és úgy átlendítette rajtam, hogy úgy éreztem, hajamnál fogva lógok néhány kampóval feljebb odacsomózva. Aztán hirtelen elült a szél, a hajam szétbomlott, és lassan, mint a toronyóra kilazult aranymutatói, ereszkedett lefelé, mintha a fejemből széttárta, és most lassan összezárta volna a farkát egy aranypáva. Kaptam az alkalmon, és gyorsan húzózkodtam fölfelé. A lábam mozgását a kezem munkájához hangoltam, míg a kémény fetkövére nem tettem a tenyeremet. Egy pillanatig liegtem, mint a versenyúszó, ha leúszta a távot a medencében. aztán mintha vízből másznék ki, két kézzel fölhúzózkodtam, átvetettem lábamat a fetkövön, elkaptam a villámhárítót, és lassan, mint a szirupból húznám ki, felhúztam a másik lábamat. Összefogtam hátam mögött a hajamat, leültem, és a térdemre tettem a hajam. Hirtelen föltámadt a szél, és a hajam kisiklott a kezem közül. Ugyanúgy lobogott az az én aranyhajam, mint tavaly az első tavaszi nap előtt. Lengett, lobogott, mint a moszat a sekély és sebes patakban. Félkézzel a villámhárítót fogtam, és úgy éreztem, én vagyok a vadászat istennője, Diana a dárdával. Elragadtatásomban lángolt az arcom, és éreztem, hogy ha semmi mást nem csináltam volna ebben a városban, mint hogy felmásztam a kéményre. Nem volna az sok, de évekre elég lenne, talán egész életemre. Előrehajoltam, és láttam, milyen kicsiny a Pepin bácsi ott lent a mélyben. Fejből és két kézből álló angyalka csupán. Elcsodálkoztam, mert addig azt hittem, hogy a Pepin bácsinak sűrű göndör haja van, de most láttam, hogy egy pilises fej jön hozzám felfelé, ritkás hajkoszorúval. Most a fej egész